és frekvencián fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ifjabb Derte János evangélikus lelkésszel Gerstenmaier György beszélget. A beszélgetés második része következik.
Abban, hogy végül a lelkészi hivatást választotta, kik voltak az irányadók? Kiknek köszönheti, hogy ezt a hivatást választotta? Volt olyan példakép, vagy több olyan ember, aki ebben segítette?
Igen. Egyrészt a családi példák, nagyapámnak, édesapámnak a szolgálata, tehát az a pontosság, az a lelkesedés, az a tűz, amit éreztem bennük, a számomra meghatározó volt, hogy azt a hivatást, amit ők végeznek, azt ők nem egyszerűen csak munkaként, megélhetésként teszik, hanem nagy-nagy szeretettel, nagy-nagy odaadással, szívvel, lélekkel végzik. Ez volt az, ami számomra megragadó volt, és az én pályaválasztásomban is ez volt a döntő, hogy mi az, amit én egy életen át örömmel, jó szívvel, lelkesedéssel tudok végezni. Aztán rajtuk kívül voltak olyan emberek, akik valami módon az Úristennek a követségében jártak, és a személyükkel, a kisugárzásukkal, a biztatásukkal mellettem voltak. A környékbeli lelkészek, akik megfordultak a parókián, vagy az otthonunkba, mint vendégek, figyeltem az ő szolgálatukat, és tényleg nagyon-nagyon jó példával jártak elől, tanácsoltak, biztattak, és emlékként őrzök egy beszélgetést néhai Káldi Zoltán püspökkel, aki határozott és kemény püspök hírében állt, és bizony volt, amikor emberek már csak a nevét hallva is úgy-úgy összerezzentek, viszont rendkívül jó igehirdető volt. Tehát bárhol jelent meg gyülekezetben, mindenütt tele templomok fogadták, mert örömmel hallgatták és vették az ige hirdetéseit. És ez is lenyűgözött, ahogyan az Isten igéjét megszólaltatta, az Isten igéjét továbbadta, és egy alkalommal a nyaralónkban volt egy látogatása, egyházi ügyet kellett intézni, valamilyen egyházi telkekkel kapcsolatos dologban kellett tájékozódnia, és mi láttuk őt vendégül a nyaralónkban, és nagyon-nagyon nagy készültség volt, hogy hát a püspök meglátogatja a családunkat, és a nyaralóba tudjuk őt fogadni. Édesanyám hatalmas ebédet készített, mert hát a püspök úr érkezik, és jeles vendég fogadására készülünk, és mi ennek a terhéből szembesültünk, és nem értettük azt, hogy szabadságon vagyunk, és ennek ellenére miért kell egy ekkora készültséget csapni, de aztán, amikor ez a beszélgetés megvolt, és leültünk az asztal köré, ahol ez a püspök elmondta az életének a történetét. Ugyanakkor pedig azokat az élményeit, amit a püspöki szolgálatában átélt. Tehát nem az egyház terhét, meg az ő püspöki gondjait hozta elénk, hanem úgy tudott beszélni a szolgálatáról, hogy én azt éreztem ebben az emberben, hogy ez az ember szereti azt, amit csinál. Szereti az Úr Jézus Krisztust, és ugyanakkor pedig nagyon szereti azt az egyházat, amiben ő teljes szívvel és teljes életével jelen van. Ez is döntő volt az én elhatározásomban, hogy igen, én ilyen emberek között akarok élni, akik gyakorlatilag nem csak úgy végzik a munkájukat, hogy elvégzik, aztán hazamennek, és aztán megöregszenek, és letelik az életük, hanem valamit tenni az emberekért, valamit adni az embereknek, ami számukra lelkileg tartást ad az élet próbatételeiben. Aztán a teológián olyan tanárokhoz kerültem, akik szintén biztatást adtak, és tényleg az idősebb koruk ellenére is fiatalos lendülettel éltek, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon szeretik azt az egyházat, amiben ők tanítói tisztséget töltenek be, és örömmel nevelik azt a lelkész nemzedéket, akik majd a lelkészi szolgálatba beállnak. Egy nagyon jó közösség volt a teológus társaság is, akikkel együtt voltunk, tényleg a szolgálatban, a sportolásban, a kirándulásban, a vidámságban, a tanulásban oda tudtuk magunkat tenni közösségként, mert azt éreztük, hogy egy olyan egyházba fogunk kilépni, amely egyház várja, fogadja és igényli a mi szolgálatunkat.
Tartják a kapcsolatot most is?
Távolságban nagyon messze vagyunk egymástól, de tudunk egymásról. Találkozóink azok ritkábban vannak, de gyakorlatilag egyházi gyűléseken, fórumokon találkozunk, és akkor ilyenkor mindig valamilyen emlék felelevenítésre kerül.
Kik voltak azok a meghatározó személyek, akik formálták a hitéletét? Gondolom elsősorban az édesapja, meg a család, onnan indult el a hitélete, de rajtuk kívül volt olyan meghatározó személyiség, aki formálta.
Igen, említettem ezt a Fóti Kántor képző intézményt, ezeket a nyári alkalmakat. Én 3 ilyen nyári fórumon, konferencián, tanfolyamon vettem részt. Ezek nagyon-nagyon jót tettek az ember lelki életének, hitéletének. Ezek kifejezetten olyan alkalmak voltak, ahol nem egyszerűen csak a zenével foglalkoztunk, ugye a kántorképzés, hanem közösségépítés volt, lelki életépítés volt, biblia tanulmányozás volt. Tehát olyan lelki képzést kaptunk, ami mindenképpen hatott ránk és formált bennünket. Aztán pedig megindultak az ifjúsági konferenciák a Balatonnál. Ebből is volt részem 2-3 alkalommal, ezek már kifejezetten ilyen lelki építő alkalmak voltak. Innen is kinőtt egy szolgáló lelkész nemzedék, de ez már inkább az utánunk jövő nemzedéknek a jellegzetessége, vagy adottsága. Bennünket inkább a Fóti Kántor képző formált és úgymond befolyásolt.
A Szentírást mikor kezdte el olvasni? Családdal olvasták már kiskorban, vagy mikor? Emlékszik rá, hogy mi volt az a meghatározható időpont esetleg, vagy időszak, amikor a Szentírást olvasni kezdte?
A Bibliát viszonylag későn vettem kézbe, bár a bibliai történeteket én egészen kicsi koromtól kezdve tanultam, mégpedig oly módon, hogy a gyülekezetünkben működött az úgynevezett vasárnapi iskola. Ez az istentisztelet előtt kifejezetten a gyerekeknek volt egy ilyen bibliai foglalkozás, ahol egy bibliai ige, bibliai történet került elő. Inkább elmondás alapján én hallásból hallottam ezeket a történeteket, aztán hittanórán. Ugye a hitoktatás abban az időben eléggé nehézkes volt, de a gyülekezetünkben mindvégig volt iskolai hitoktatás. Volt, amikor mi voltunk papgyerekek beiratva a hitoktatásra néhány társunkkal együtt, de ott voltunk a hittanórán, reggel 0. órában, hallottuk a bibliai történeteket, aztán sor került a konfirmációra, szintén előkerültek az ismerős bibliai történetek. Konkrétan a biblia olvasás ezeken a bizonyos Fóti Kántor képző tanfolyamokon került elő, ahol a reggeli ébresztő után volt egy fél óra, amikor egy-egy bibliai könyvet nem adott nap, hanem a tanfolyam folyamán el kellett olvasni, mert abból volt a biblia verseny. Tehát én ott találkoztam a biblia olvasással, aztán ahol tudatosan rászoktam, az viszont a katonaság volt, ahol ez volt az egyetlen vallásos olvasmány.
És voltak olyanok, akik még önnel tartottak, illetve olvasták a Bibliát a katonaságban? Mert ez azért ugye elég meglepő, nem csak azért, hogy a katonaság, hanem hogy akkor még abban a rendszerben voltak,
Igen,
nem volt ez bevett gyakorlat, hogy akkor ott Bibliát olvas az ember, vagy így a vallással foglalkozik. Voltak, akik követték?
Én már úgy kerültem Marcaliba, hogy elődeim voltak ott, akik már előttem leszolgálták a katona idejüket, és volt egy megállapodás a honvédség, illetve az egyház között, hogy akiket a teológiáról visznek el katonának, azoknak az olvasmányai könyvei között szerepelhet a Biblia, de csak a Biblia, semmi más vallásos irodalom nem szerepelhet. Ha már énekeskönyv volt, az már bizony felette volt, és az már a szabályzattól egy kicsit eltért. Aztán ebből voltak problémák is, amikor bizony leellenőrizték azt, hogy milyen irodalom van az embernél, megtekintették, és aztán ugye rendezték a dolgokat, a rendeznivalókat. A lényeg az, hogy a társaink tudták, hogy kik vagyunk, és elfogadták azt. Jásságból, nyírségből voltak hozzánk korabeli fiatalok, és nagyon jól megtaláltuk velük a hangot. Nyilván nem kérkedtünk azzal, hogy a Bibliát valamilyen őrség helyett, vagy valamilyen tevékenység helyett, mondjuk mosogatás helyett olvassuk, mert mi most Bibliát olvasunk, hanem ez meg volt a szabadidős elfoglaltság. Volt, aki újságot olvasott, volt, aki sakkozott, volt, aki a Bibliájával foglalkozott. Tehát ez bevett szokás volt, és gyakorlatilag ezt mindenki elfogadta. Természetesen voltak alkalmak, amikor összejöttünk, és akkor beszélgettünk, előkerült a Biblia, de ezek nem voltak olyan rendszeres alkalmak.
A hivatásából ki tud emelni egy olyan pozitív élményt, amikor tudott valakinek konkrétan segíteni valamiben, vagy önnek segítettek valamiben?
Mindenképpen, hát ugye ez így most hirtelenjében elég nehéz így elővenni, de vannak olyan helyzetek, említhetem például, amikor a kórházba hívnak beteghez, és ott a kórterembe kell egy rövid áhítatot tartani, urvacsorai alkalomra kerül sor, és akkor az egész kórterem részt vesz ebben a közösségben, és együtt vagyunk. Aztán említhetem az időseknek a kórházát, ott volt egy nagyon érdekes élményem, a gyülekezetünknek a legidősebb tagjánál voltunk, akit néhány hónappal korábban ünnepeltünk a 100. születésnapján, és ez egy nagyon szép alkalom volt, amikor ez a néni 101 évet élt meg, a 100. születésnapján köszöntötte őt a gyülekezet, és előtte is többször jártam nála, mindig föl kellett készülnöm az evangélikus hírekből, az újságunknak a anyagából, mert ő volt az, aki az első betűtől az utolsóig az újságot elolvasta, és amikor megjelentem nála, megvolt az urvacsorai alkalom, a házi áhítat, istentisztelet, utána kikérdezte tőlem a legfrissebb újságnak a híreit, hogy vajon elolvastam-e, ott a második oldal lap tetején erről és erről volt szó, most itt járt ez a püspök, most ott járt ott az esperes, és tényleg föl kellett készülnöm.
Lelkész úr elvégezte a házi feladatot.
Így van, és aztán pedig sor került erre az ünnepre, és ez a néni végig mondta az életének a történetét. De úgy, hogy egy olyan történelem órát tartott, hogy voltak ott fiatalok is, akik középiskolába jártak, és azt mondták, hogy ez egy olyan történelem óra volt, amin érdemes volt részt venni. Végig mondta az eltelt 100 évnek a történetét. Na, ő volt a kórházban, és meg kellett őt látogatnom, mert hát bizony eléggé súlyos állapotban volt már. Megyek be a kórházba, és hallom, hogy nagy hangon egy idős néni, mintha egy áhítatot tartana, és ott a prédikációban felszólította a körülötte lévő szobatársakat, akik kiültek mellé a nappali társalgóba, hogy vegyétek komolyan az Isten igéjét, vegyétek komolyan az időt, mert már tudjátok, hogy nekünk nincs sok hátra, és nehogy készületlenül érjen benneteket a halál, az elmúlás, mert akit készületlenül ér, az nagy bajba kerül. Na hát mentem föl, és kiderül, hogy a Varga néni már készíti elő ezeket az embereket, és lelkileg puhítja őket, de ezek a nénik jámborul hallgatták őt, és ő csak mondta, és ő csak mondta, és kiderült, hogy ő ezzel készült útra, hogy rendben van az Úristennel, és ő ezt szeretné a szobatársainak, sorstársainak is továbbadni. Ez egy óriási élmény volt, hogy lehet azt mondani, hogy ez egy beteg embernek ugye a hangoskodása, de bizony, ezt így lehet úgy is értelmezni, hogy ez egy bizonyságtétel, mégpedig arra, hogy az ember, amíg rendezheti a dolgait, addig éljen az idővel.
Lenne valami, amit megosztana még a hallgatókkal?
Amit a lelkészi szolgálatomban én tanulságot hordozok, az az, hogy élnünk kell az alkalmas idővel. Bibliai kifejezéssel élve van a kairosz, az alkalmas idő. Ez a kairosz azt jelenti, hogy az ígyszer. Tehát ami a sportban az ígyszer, amikor ott van a helyzet, akkor kell gólt lőni, akkor kell bedobni, nem lehet előbb elkapkodni, mert akkor elkapkodta az ember, és nem lehet túlvárni, mert akkor lekésett róla az ember. Én ezt tanulom meg a gyülekezeti szolgálat példájából, a gyülekezet történetéből, hogy amikor élni tudunk az alkalmas idővel, azzal a bizonyos ígyszerrel, akkor jönnek ki az egyházban az igazán jó dolgok. Így tudunk templomokat építeni, így tudunk gyülekezetet építeni, így tudunk elindulni egy egyházi intézménnyel, mint ahogyan a gyülekezetünkben 1994-ben el tudtunk indítani egy evangélikus óvodát, ami ma a városnak az egyik legelfogadottabb intézménye, amit úgy tudunk mondani visszajelzések alapján, hogy többszörös a túljelentkezés, és most már nem az a teher, hogy tudjuk a gyerekeket összeszedni, amivel az induláskor küzdöttünk, hogy vajon lesz-e elegendő gyerek. Most az az áldott teher, hogy többszörös, kétszeres, háromszoros a túljelentkezés, és szemébe nézni azoknak a szomorú szülőknek, akiknek nagy-nagy szeretettel vesszük a gyerekét, csak éppenséggel helyi hiány miatt nem tudjuk őket fogadni. Ez is egy feladatot ad, hogyha ilyen nagy igény van egy intézmény iránt, akkor hogyan tudunk tovább lépni, de ez majd a holnapnak, a holnap utánnak lesz a kérdése.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Kedves hallgatóink, ifjabb Derte János evangélikus lelkésszel Gerstenmájer György beszélgetett.
Mária Rádió. Kerékpáros zarándoklat az Egyúton zarándoknap kereteiben. Az Egyúton zarándoknap meglévő zarándoklatai mellett az idei évben újdonságként kerékpáros szakaszon is meg lehet tapasztalni a zarándoklás testet és lelket formáló erejét. A Celldömölk, Várkesző Celldömölk kerékpáros zarándoklatra, vagy annak egy szakaszára szeretettel várunk minden kedves zarándokot, vagy zarándok jelöltet, aki szeretne megismerkedni a sportzarándoklat adta élménnyel, imáit és teljesítményét a gyermekre várókért ajánlva fel. A sportzarándoklat vezetője Hollubi András, aki nem csak többszörös kerékpáros magyar bajnok, de az idei kerékpáros Mária Maraton csapat vezetője is volt. A táv 69 km, de csatlakozni az útvonalon bárhol, bármekkora távra lehet. A zarándoklat Celldömölkről a polgármesteri hivatal elől indul, 9 óra 30 perckor, cím Városháza tér 1. Érkezés vissza Celldömölkre a Szűz Mária kegytemplomhoz körülbelül 16 órakor. A zarándoklat zárásaként Székely János szombathelyi püspökatya mutat be misét a celldömölki kegytemplomban 18 órától. A részletes program és jelentkezési lap az egyúton.mariaut.hu oldalon található. Zarándokoljunk együtt a lélek útján!